Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom Hóseás próféta könyvéből, az első fejezet első 9 versét. Ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Béri fiához szólt, Uziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében, és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának az idejében. Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr: Menj, védj feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Ő elment és elvette Gómert, Deblaim leányát, az teherbe esett és fiút szült neki. Akkor ezt mondta neki az Úr: Nevezd el Jezreelnek, mert már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhu házát a jezreeli vérontás miatt, és véget vetek Izrael háza királyságának. Azon a napon összetöröm Izrael íját Jezreel síkságán. Gómer újból teherbe esett, és leányt szült. Akkor ezt mondta Hóseásnak az Úr: Nevezd őt így, nincs irgalom. Mert nem leszek többé irgalmas Izrael házához, és nem bocsátok meg nekik. Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint uruk, istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem meg őket. Miután elválasztotta nincs irgalom nevű lányát, újból teherbe esett és fiút szült. Az Úr pedig ezt mondta: Nevezd őt így, nem népem, mert nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tietek. Amen. Imádkozzunk! Menj, édesatyán, köszönjük neked azt, hogy te elhoztál bennünket ma a te házadba, a gyülekezet közösségébe, hogy ünnepelhessünk téged és a te szabadításodat. Urunk, köszönjük neked Jézus Krisztust, köszönjük azt, hogy te nem vetettél el bennünket, hanem megszabadítasz a bűneinktől. Szeretnénk most eléd jönni, úgy, ahogy vagyunk, mindennel, ami a szívünkben és a gondolatainkban van. Így hozzuk eléd minden érzésünket, gondolatunkat, örömünket, bánatunkat, és megvalljuk, Urunk, hogy akármennyire is szeretnénk igazán rád figyelni, sokszor nagyon nehéz számunkra ez. Így szeretnénk most a te segítségedet kérni ebben. Könyörgünk, hogy küld el a te szent lelkedet. Könyörgünk, hogy hadd tudjunk meghallani a te szavadat. Igazán hadd tudjunk figyelni arra, amit te mondani szeretnél nekünk. És különösen is szeretnénk eléd hozni most gyászoló testvéreinket. Könyörgünk értük, hogy őket is segítsd meg, hogy hadd tudják meghallani a te vigasztaló szavadat. Urunk, így kérünk téged, hogy légy jelen most a mi Isten tiszteletünkön. Itt fent a felnőttek Isten tiszteletén, és lent a gyermek Isten tiszteleteken is. Könyörgünk, hogy hadd tudjunk személyesen találkozni veled. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen.
Jöjjetek, testvéreim, Isten igéje iránti tisztelettel fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján az evangéliumot hirdettem közöttetek, megiratott ez az imént felolvasott szakaszban, Hóseás könyvében, de kicsit távolabb, a második részben, a 18, 19, 21, 22, sőt, még a 25. versben is eképpen. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé baálodnak. Kiveszem szájából a baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak hit ajándékával, és megismered az Urat. És akit nincs irgalomnak hívtak, ahhoz irgalmas leszek. A nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, azzal a mondattal szeretném kezdeni, hogy a kiválasztottság a számunkra csoda, hogy Isten kiválasztott bennünket, méltóság és kötelesség is. Amikor többek tudnak talán csatlakozni hozzám, amikor először az ember jogosítványt kap a kezébe, és esetleg még egy luckulcsot is hozzá, és azt mondják, hogy most már vezethetsz, akkor az embernek tele van a szíve, dobog és izgul, hogy milyen nagy dologban van részem, most már én is vezethetek, nem csak a hátsó ülésen vagy az anyós ülésen ülhetek, hanem kezemben a kormány. De amikor az ember elindul, akkor azt is megérzi hirtelen, hogy nem csak kitüntetés és csoda, hogy idáig elértünk, hanem bizony felelősség is, hogy mit kezdek azzal a kormánnyal. Bizony kötelez is az, hogy jogosítványom van, ezek után vigyáznom kell magamra, vigyáznom kell a többiekre is. Vagy egy másik példa, hogy talán a hölgyek még jobban tudjanak csatlakozni lelkiekben, amikor, kedves hölgyek, megszültétek a gyermeketeket, és kezetekben tartottátok, vagy karotokban, vagy ott szuszogott mellettetek, akkor talán azt gondoltátok, hogy hát ez tényleg nagy csoda, az embernek ilyenkor is dobog a szíve, én is emlékszem ezekre a pillanatokra. De ugyanakkor rögtön jön a következő gondolat is, hogy ezért a gyerekére aztán én felelek, rám van bízva, és felelősséggel jár, kötelezettségekkel jár, megváltozik minden. Testvéreim, így vagyunk hasonlóan, ezek csak hasonlatok nyilván, azzal, amikor azt a méltóságot kapjuk, hogy Isten kiválasztottjai vagyunk. Amikor elér hozzánk az az üzenet, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten kiválasztott bennünket, hogy az övéi legyünk. Ez csoda, ez felemelő, elkezd itt is dobogni a szívünk, amikor erre először talán ráeszmélünk, hogy meghallottuk, hogy személyesen hozzánk is szól ez, de ugyanakkor kötelezettség, feladat, felelősség is. Vajon mit kezdek ezzel, amit kaptam? Az ember szüntelen rosszat kezd ezzel. Ha a Bibliát fellapozzuk, akkor azt találjuk, hogy bizony az ember visszaél ezzel. Megéli a méltóságát egy ideig, de aztán sajnos a kötelezettség, a felelősség távol van. A bűneset után is ezt látjuk, de ezt látjuk Noé idejében, ezt látjuk a Bábel tornya építése idején. És mindezek alkalommal azt mondhatta volna Isten, vége, elég volt az emberből, itt megállunk. Eltörlöm az emberiséget a földről. És Isten mégis azt mondta, hogy próbálkozik. A bűneset után is, Noé után is, a Bábel tornya után is próbálkozik velünk. Mégis életben tartja a világot, és ebből az isteni mégisből élünk ma mi is. Mégis felhozta ránk Isten a napot. Pedig milyen szövetségesei vagyunk mi? Mit kezdünk a kiválasztottság ajándékával? Bábel után egy szörnyen szomorú korban Isten kiválaszt egy embert, szoktuk mondani, de hagyd legyek ebben kicsit kiegyenlített, és hagyd mondjam, hogy kettőt, Ábrámot és feleségét is, Szárait, akikből Ábrahám és Sára lesz, megáldja őket, és népévé teszi őket, nem adja föl. Ezt a népet választja ki Isten, hogy rajta keresztül megélhesse a világ, hogy Isten nem mondott le róla, hogy van mégis, hogy Isten fölemel bennünket, hogy nem mond le rólunk. Olyan ez, testvéreim, persze nem olyan emberileg szólok, mint amikor egy férfi és egy nő elkezdi együtt az útját, és összeházasodnak, és azt gondolják, hogy na, majd mi minden másképp csinálunk, mint a szüleink, mint a többiek, akiket látunk, rossz példát, na majd mi megmutatjuk. És tele vannak reménységgel egymásra nézve, és remélik, hogy boldogok lesznek, lesznek boldog utódjaik, akik majd ebből a szerelemből születnek, és ugyanazt az értékrendet viszik majd tovább, apáról fiúra, aztán unokára, amit a szülők vallanak. Valahogy így kötött Isten szövetséget, emberileg szólok, de talán értitek, így kötött Isten szövetséget az ő népével. Majd velük sikerül, majd ő velük létrejön az, amiről mindig álmodott. Testvéreim, elcsodálkozhatott ez a nép ezen a kiválasztottságon, több tagja átélt ennek a népnek, és voltak jó korszakok, amikor átélték azt, hogy mit jelent, hogy mi vagyunk a kiválasztottak. Amikor hálával voltak tele, amikor megérték a méltóságukat, és tisztelték Istent, és vele éltek, és őt szerették. Mert Isten arra köt szövetséget velük is, és velünk is, hogy csak őt szeressük, hogy csak őt imádjuk, hogy csak vele éljünk, hogy csak ő hozzá ragaszkodjunk. A népnek azonban van egy mégise. Kevés. Ez nekünk kevés. Több kell. Ez az emberi mégis, ami rombolja a világot, rombol téged és engem. Hűtlenné lesz a kiválasztott nép. Nem érte meg a kiválasztottság felemelő csodáját, nem adott ezért hálát, nem jelentett számára tartás, és viszont hűség nem gyümölcsözött belőle. Hadd nyomjon egy kicsit kemény mondattal, a hitvesi ágyba becsempésztek másokat is. Azért ezen csodálkoznánk, ha velünk ez történne. Istennel ez történt. A hitvesi ágyba becsempésztek másokat is. Testvéreim, minden vallásban van valami jó, gondolták magukba, hát vegyünk ebből is és abból is, és báványokkal rakták tele az életüket. Csak úgy, mint korunkban is ez előfordul. Izrael és Isten kapcsolata valami olyasmi volt, mint egy házasságtörés, és a házasságtörés idején az a pont, amikor minden kiderül, és ennek következménye van. Ekkor a Krisztus előtti 8. század közepe táján, mondjuk így leegyszerűsítve, megszólal egy hang, Hóseás hangja. Ennek a prófétának a hangja, méghozzá nem csak a hangja szólal meg, hanem az élete is, és nagyon kemény küldetést kap Istentől. Nem tudom, melyikünk vállalta volna, ami rávárt. Kemény küldetést kap. Testvéreim, nem könnyen beszélek erről a könyvről, sok szempontból érint engem is, megrendít, és nehéz igék vannak benne, és nehéz könyv. Mégis a házi bibliakörök vezetői arra jutottak együtt egyetértésben végül, hogy hát nehéz, de álljunk neki a bibliakörökben ennek a könyvnek, és tudjátok, hogy az a szokás gyülekezetünkben, hogy minden második héten általában, ahogy kijön, arról az igéről beszélünk, amit a bibliakörökben tanulmányozunk, vagy előtte, vagy utána. Így került elénk Hóseás könyve, és így szólal meg közöttünk is az ő hangja. Jenszi az egyik megjegyzésében azt mondja, hogy olyan Hóseás könyv, mint egy házaspár veszekedésében pillantanánk bele. Ugye? Hát akik panelban laknak, tudják, hogy milyen vékonyak a falak, sok mindent lehet a szomszédban hallani. Szomszédok előtt nyitott könyv az életünk, maradjunk ennyibe. Ismerik a vitáinkat, ismerik a hangoskodásainkat, tudják, hogy hogy kiabálunk a gyerekeinkkel, férjünkkel, feleségünkkel, ne adj Isten, csak nem történik meg, de ha mégis. Hát ilyen egy kicsit, hogy belehallgattunk egy veszekedésbe, nagyon kemény és szenvedélyes vitába, amit Isten folytat az ő népével, de ez a veszekedés, ez nagyon-nagyon komoly, azért is, mert amikor a szomszédban veszekednek, örülünk, hogy legalább nem mi. Ugye? De itt az a ciki ebben, hogy belehallgatunk ebbe, de rólunk is van szó. Tudjátok már régen, akik templomba jártok, hogy ha Izrael népéről van szó, nem húzhatjuk ki a nyakunkat, hogy hát ez róluk szólt, régen volt, hanem ez bizony rólunk is szól, és minket is érint, ezzel a meggyőződéssel állok előttetek. De mégis, hogy megértsük, hogy milyen körülmények között zajlott ez a házassági vita, be kell tekintenünk ebbe az időszakba, mikor kellett megszólalni ennek a prófétának. Volt egy király, akit úgy hívtak, hogy második Jeroboám, azért második, mert volt egy első is. És ez az ember, akiről keveset hallunk egyébként, egy nagyon hosszú ideig uralkodó királya volt Izraelnek, az északi országrésznek, akkor már ketté szakadt két pici országra az ígéret földje, északon Izrael, délen Júda. Júda egy kicsit jobb volt, kicsit tovább tartotta magát. Minden esetre ez az északi országrészben történt, és hát mivel jólét volt, a fő ellenség, akik északra voltak Damaszkusz központtal, hát igazából lelettek kötve egy másik erőforrásra, az asszír birodalomra, és amíg viszonylagos nyugalom volt, hát Izrael népe békén élhetett, és ha békén élt, akkor gazdagodott. És ha gazdagodott, akkor a gazdagságnak nem csak a társadalmi jólét volt a következménye, hanem ugyanaz, ami nálunk történt ebben a mi időnkben, elindul a társadalmi jólét, és mi indul még el? Az ügyeskedések, a nagyon gazdag emberek, akik visszaélnek a hatalmukkal, a gazdagságukkal, akiket nem érdekelnek a szegény emberek, akiknek nincs szociális érzékük, akik csak magukkal foglalkoznak. A gazdagságnak van egy ilyen háttere, és bizony erkölcsileg, politikailag ez alatt a jólét alatt lezűlik a nép. Erősen lezűlik a nép. Ebben az időben szólal meg Ámosz próféta, aztán később Mikeás, akik különösen a társadalmi igazságtalanságokról beszélnek, felfedik azt, hogy milyen bűnt tesz Isten nép, és érdekes módon Isten nem csak az érdekli, hogy vele hogy vagyunk, ez a másik két proféta arról is számot ad, hogy Isten az is érdekli, hogy egymással hogy vagyunk. Hogy akik Isten tisztelők, akik választott nép tagjai, azok egymással hogyan viselkednek, hogy vannak jelen a társadalomban. És ennek a viszonylagos jólétben eltelt időszaknak a rossz következménye, hogy jön aztán 6 király, akiből a legtöbbet az utódaik megölik, és csak rövid ideig uralkodnak, társadalmi káosz, anarchia lesz úrrá, egészen odáig, amíg meg kell érnie Hóseásnak, hogy az asszír birodalom a határokat nem csak eléri, hanem elhurcolja a népet, és lerombolja Samáriát, ennek a tájnak az erősségét, központját. Hóseás tud valamit. Azt tudja, hogy ez a dolog nem a gazdasági bajokkal kezdődött, ahogy nálunk sem, a mi időnkben. Ez nem politikai bajokkal kezdődött, ahogy nálunk sem, a mi időnkben. Nem a társadalmi igazságtalansággal kezdődött, hanem tudja Hóseás, hogy mindez azért volt, mert megromlott az Istennel való kapcsolat, mert fölfele voltak hűtlenek, és minden más, ami közöttünk történik, ennek a hűtlenségnek, ennek a bűnnek a következménye. Testvéreim, Hóseás, akinek a neve azt jelenti Jahve, az Úr, a szabadítás, vagy az Úr a segítség, ő tudta ezt a titkot. Tudta, hogy a dolog ott kezdődött, hogy a vándorló nép letelepedett, és a kánánita népektől megtanult, hogy hogy kell földet művelni, de nem csak azt tanulta meg, hanem ehhez kötődött a terménykenység Isten kultuszt sokféle hozadékával együtt. Így került be ez a bizonyos Bál, akiről Baál, akiről ennyit hallunk az Ószövetségben. Egyszer valaki mondta, hogy az Ószövetségben annyi Bál van. Hát mondom, sok Bál van benne, de nem a táncos jellegű, hanem bár tánc is járt ezzel egyébként, hanem ez a proféta elfordulás, hogy a hamis proféták elkezdenek efeledőlni, ismerjük Illés híres proféta versenyét is, ki az erősebb, a mi Istenünk vagy Bál. És ez nem rögtön jött be, hanem szép lassan. Szép lassan. És testvéreim, egy picit vizsgáljuk meg a mi életünket. Hogy jönnek be a rossz dolgok? Hogy jön be az idegen Isten tisztelete? Hogy jönnek be a tisztáltalanságok az életünkbe? Nem rögtön, szép lassan. Először Isten, meg valami még. Aztán Isten is. Még egy párban, és szép lassan a más, a még elveszi a helyét az Istennek. És az Isten e felett szomorkodik és haragszik. Gondoljunk csak bele, hogy Istennek ez hogy fájhatott. Mi mindent tett ezért a népért? És hogy fáj, testvéreim, a mi hűtlenségünk is? Mi mindent tett értünk? Mi mindent tett értetek? Mennyi féleképpen megmutatta az ő szeretetét, szövetségét felénk, és mi ezzel mit kezdtünk? A hűségről van szó, testvéreim. Hadd mondjam egészen emberien, hogy Isten mennyi energiát pakolt bele ebbe a kapcsolatba, Izraellel. És mennyi energiát tett bele a velünk való kapcsolatba, az egyházzal, a gyülekezettel, és személyesen veled és velem való kapcsolatba. Mennyi mindent tett érted már, Isten? Mit kezdünk ezzel a szívét, lelkét odaadó Istennel, aki ennyi energiát adott? Hány férj és vagy feleség beszámolóját hallottam, vagy kellett végignéznem azt a szomorúságot, ahogyan szétmegy egy házasság hűtlenkedés miatt, ahogyan szétomlik és szétporlad, és ilyenkor ugye nem úgy van, hogy nem olyan egyszerűek ezek a történetek, én tudom, de borzalmas végignézni annak a szomorúságát és szenvedését, akit megcsalnak, aki veszít. Hány olyan történetet láttam, amikor végig kellett nézni egy házastársnak, akit elhagyott a párja, azt, hogy annak hogy megy le, lefele a lejtőn az élete, és hogy megy tönkre. Végig kellett néznem keresztapám halálát, aki inni kezdett, és aztán elhagyta, elváltak keresztanyámmal, és végig kellett nézni, hogy hogy megy tönkre egy értékes ember, és hogy megy le a lejtőn, hogy mi a következménye az ő hűtlenségének. Többen láttunk ilyet, hogy tud ez fájni? Hisz nem így kezdődött, egyik házasság sem így kezdődik, ott a templom ajtóban mindenki tele van reménnyel. Szórnak rizst, buborékot, szirmokat, minden mást, és aztán mi lesz belőle? Nem így kezdődött. Ezt csak azért mondom, testvéreim, hogy értsétek Isten fájdalmat, hogy itt nem kis dologról van szó. És ha valaki látott már ilyet, vagy maga átélt ilyet, az tudja, hogy ilyenkor az ember tele van haraggal. A harag átveszi a helyet. Testvéreim, Isten is tud haragudni, és haragszik az ő népére. Ezért nem olvassák sokan az Ószövetséget. Testvéreim, itt a 20. század után elkezdődött Isten cukisodása. Isten cukisodása. Hogy az Isten a kegyelmes, a szerető, a bájos, az aranyos, aki mindig cuki, aki mindent megbocsát, akihez mindig mehetünk. És ez igaz. De testvéreim, nem látjuk, hogy az Isten tud haragudni. Tudsz szomorú lenni a bűneink fölött. És az Ószövetséget azért nem szabad kivágni a Bibliából, mint ahogy némelyek erre kísérletet tesznek, mert a teljes Istenkép csorbát szenved. Azzal együtt, hogy aki az Új Szövetséget figyelmesen olvassa, az látja benne a haragvó Istent is. Ha máshol nem, a Krisztus keresztjében. Testvéreim, Isten nagyon-nagyon nagy mélységeket él át, hogy emberileg szóljak, nyilván ez nem így van pontosan, de csak emberileg tudunk Istenről beszélni, hogy mit jelent az ő szeretetének elutasítása. Hogy miket mond, ha csak a haragjában miket mond Isten, csak egyetlen egy részt felolvasok, többet gondoltam, de elég ennyi is. Pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert nem ő a feleségem, és én sem vagyok férje. Tüntess el arcáról a paráznaság jelét, és melléről a házasságtörés jelét. Különben levetkőztetem, és olyan mezítelenné teszem, amilyen születésekor volt. Olyanná teszem, amilyen a puszta, olyanná változtatom, amilyen a szikkadt föld, és hagyom, hogy szomjan haljon. Ezek kemény szavak, és nem szeretjük olvasni. Hogy mondhat Isten ilyet? Mert ezt Isten mondja. Úgy mondhat, hogy Isten is haragszik. Haragjában mondja. Ezért kapja Hósás azt a feladatot, hogy ezt ábrázolja ki. Hogy a gyerekeinek ilyen nevet adni, hogy nincs irgalom, nincs kegyelem. Kemény dolgok ezek, testvéreim. Azt mondja Jenszi egy magyarázatában, hogy Hóseás könyve a Bibliának az egyik legérzelmesebb írása a maga szenvedélyességében, és benne van a két pólus, a szenvedélyes harag és szomorúság, és a szenvedélyes szeretet, szerelem, és ebben csapunk a próféta, ezért furcsa ez a könyv. Sokszor váltogatja a könyv a szám személyt is, olyan nehéz követni ezt a könyvet, olyan csapongónak tűnik. De azért haragszik Isten, és azért tud haragudni, mert szeret. Csak azt tud haragudni, aki igazán szeret, akit a szeretetében bántanak meg és sebzenek meg. Azt tud haragudni. Testvérem, aki nem szeret, az apatikus, az legyint, azt nem érdekli. Van rá egy másik szó is, azt nem mondom. Testvéreim, igaza van Istennek, és az a döbbenet, hogy ebből a könyvből is, ha nem adjuk föl az elején, és nem akadunk, és nem mondjuk, hogy na jó, ezt köszönöm szépen, ezt nem olvasom tovább, ha nem akadunk ki rajta, akkor látjuk benne, hogy Isten mégis, itt van az Isteni mégis, szereti az ő népét, és ezért alapigeként azt a részt olvastam föl, hogy Isten azt mondja ebben az alapigénkben, ahogyan olvastuk, talán emlékszünk rá, pontosan szeretném még egyszer olvasni, azt mondja, hogy akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek, és a nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ők pedig ezt mondják, én Istenem. Igen, Isten nem adja föl velünk, mégis szeret bennünket, és mégis szereti az ő népét. Pedig, ahogyan Hóseásnak át kellett élni, hogy parázna nőt vett feleségül, méltóságra emelte, megadott neki mindent, és aztán ez a nő ott folytatta, ahol abba hagyta, és tovább csalta őt. Ezt tesszük Istennel is minden nap. Azt tesszük, amit Izrael népe, csaljuk őt minden nap, testvéreim. És Isten mégis szeret bennünket. Hiába emel ki bennünket, mi visszavágyunk, nekünk nem elég, és ő mégsem adja föl, ott az Isteni mégis. Hósás jelként ezt éli Izrael nép elé, vagy ahogy ő hívja, Efraim elé. Testvéreim, ha Hósás nehéz, akkor gondoljatok a mi Urunk Jézus Krisztusra, hiszen legteljesebben mindezt ő érte elénk. Jézust elküldte az Atya hozzánk, és mi megbecsültük. Az ember megbecsülte az Isten küldöttjét. Hát ezért sír Jézus Jeruzsálem fölött, ahogyan erről az igéről beszéltünk a héten a temetésen is, hogy bizony, ahogy a régiek mondták, amikor baj van, mélység van, betegség van, gyász van, azt mondták a régiek, így szólt a temetésen is az ige hirdetés, meglátogatott minket az Isten. A régiek még tudták, hogy a mélységek arra vannak, hogy észhez térjünk, hogy meglássuk, hogy hűtlenek vagyunk, és visszatérjünk Istenhez. Meglátogat bennünket az Isten, és Jézus ezért sír Jeruzsálem fölött, mert nem ismerte meg az ő népe a meglátogatásnak idejét. Testvéreim, és Isten erre sem azt teszi, amit az ő gondolatait nem ismerő ember sejtene, mi mit csinálnánk? Hát ha a fiamat nem becsülik meg, a legdrágábbat odaadom, na akkor most már vége, elpusztítom őket. Ehelyett, testvéreim, éppen a kereszten végzi el Isten, hogy szélesre tárja a kaput Jézus keresztjében, hogy mi is bejöhetünk, hogy mi, akik közül, gondolom, nem mindenki született Izrael választott népébe, ha igen, akkor duplán a választott néptagja. Testvéreim, szélesre tárta Isten minden nép előtt a kaput, és azt mondta, ti is ti is lehettek az én népem, hogy ti rólatok is lehet, és én rólam azt mondom, hogy Isten népe vagyunk. Pedig nem születtünk abba bele. Ahelyett Isten, hogy büntetett volna minket, haragjában mégis valami jót végezel ott a kereszten, ezért hullik minden bűnünk és büntetésünk Jézus Krisztusra, hogy ő benne szélesre táruljon a kapu, és nekünk is mondhassa Isten, hogy te eddig nem irgalom voltál, most már irgalom a neved. Most már kegyelmezek neked. Kitárja Isten a szívét előttünk. Testvéreim, egy nehéz kérdést hozok elétek, bevallom, hogy alig vártam, hogy ezt elmondjam. Ez a kedvenc mondatom mára. Mi történne? Először magamnak is föltettem, kemény kérdés lesz. Tehát, figyeljünk. Mi történne akkor, ha Isten úgy lenne hűséges hozzátok, hozzánk, ahogyan mi hűségesek vagyunk hozzá, miközben mi úgy lennénk hűségesek ő hozzá, hogy ő most hozzánk. Érthető vagy oroszul mondjam? Tehát mi ugye Isten felé teljesen nagyon gázok vagyunk, hűtlenkedünk folyton, mindenki, senki nem úszhatja ki magát ebből. Isten pedig ennek ellen hűséges. Azt olvassuk, ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Na mi történne, mi totál hűségesek lennénk Istenhez, mindent megtennénk, mindig rá gondolnánk, nem vétkeznénk, éjjel-nappal templomba járnánk. Ő pedig úgy lenne hűséges hozzánk, ahogy mi hozzá, hol igen, hol nem. Hogy érintene bennünket? Mit éreznénk, ha megrendülne az, hogy Isten hűséges hozzánk? Testvéreim, összeomlana a világ, és benne a mi szívünk is. És Isten ezt éli át velünk. Érzitek Isten fájdalmát? És testvéreim, nem az visz bennünket a jó élet fele, hogy egy bűn ne kövessünk el, vagy egyszer ne hűtlenkedjünk. Nem az visz minket oda, hogy valaki mondja meg, a pap meglengette a karját a templomban, és azt mondta, hogy ne vétkezzünk. De ismerjük azt a híres viccet, hogy miről prédikált a pap a templomban. Hát a bűnről. És mit mondott róla? Ellenezte. Ugye? Tehát nem ezért fogunk jót tenni. Nem ezért. Hanem azért, mert rájövünk, hogy az az Isten, aki szeret minket, annak mi szüntelen szomorúságot okozunk, szeretnénk Istennek örömet szerezni. Így mondták a régi reformátorok háládatosságból. Háládatosságban, az úrvacsorában is ezt mondjuk. Háládatosságból mi hűségesek leszünk, és egész életünket az ő dicsőségeik, nemrég úrvacsorában múlt héten ezt fogadtuk meg. Nem kötelezte erre semmi Istent, ő szabadon döntött így Noé idejében, Izrael idejében, és a mi időnkben is, testvéreim. Odaadta az ő egyszülött fiát, mert ez az Isteni mégis, ami megtart bennünket. Szereti az embert, és hív, hogy gyermekei, szentjei és választottjai közé tartozzunk. Na mi a summa, testvéreim? Úgy kezdtük, hogy a kiválasztottság csoda, méltóság és kötelez bennünket. Igen, testvéreim, ha átéljük kiválasztottságunkat, és hadd kérdezzelek meg titeket személyesen, hogy ki vagytok-e választva? Isten választottjai vagytok? Kiválasztott Isten az örök életre, a gyermekei közé titeket, vagy nem? Honnan tudhatjuk? Hát ha hiszel, akkor kiválasztott. Ez a biztos jele. Ha hiszel, ha a szíved harangozik az igére, ha hiszel az Úr Jézusban, mint megváltottban, ha szereted az Istent, és egy pici hit kigyúlt a szívedben már, akkor hiszel, és ki vagy választva. De ha kiválasztottak vagyunk, hallatlan nagy méltóságot ad az életünknek, mint Izraelnek, hogy ezentúl nem egy törpe kisebbségként élünk ebben a világban, akiknek mindig defenzívába kell lenni, hogy jaj, hát ki ne derüljön, hogy hívő vagyok, ma azok olyan kevesen vannak, meg hülyének nézik őket, hanem azzal a méltósággal járunk a világban, hogy mi ki vagyunk választva, hogy mi tudjuk az igazságot, hogy Isten gyermekei közé tartozunk, hallatlan tartást ad ez az életünknek. Hogy a nem népemből Isten népe lehetünk, hogy a nincs kegyelemből kegyelmet kapunk. Ezt az üzenetet hozta el Jézus, hogy mennyire felemel és kiemel bennünket, testvéreim, és mennyire arra indíthat bennünket, ha ki vagyok választva, akkor ehhez méltóan szeretnék élni, Uram, szeretnék hűséges maradni hozzád. Kérem az mindenható Isten, hogy minnyájunk szívében, akik ezt a tanítást hallottuk és olvastuk Hóseást, a hűséget növelje napról napra, hogy egyre inkább erősödjünk kiválasztottságunk örömében, méltóságában és hálából, ami életünket valóban Istennek éljük, egyre tisztábban és tisztábban. Segítsen bennünket a mi Urunk. Amen. Köszönjük, mennyei atyánk, a hírt, hogy te eljegyeztél minket a te szereteteddel, és hogy vársz bennünket, hogy tiéd legyünk minnyájan, és hűségben éljünk veled. Köszönjük, hogy nem adtad föl, hogy itt van a te mégis szavad, amivel mindig szólongatsz bennünket, és köszönjük, hogy sose késő még, amíg halljuk. Köszönjük ezt a reggelt, ezt az Isten tiszteletet is, és látod a szívünket, hogy mennyire szeretnénk téged követni, és hogy mennyi bűnt, mennyi hibát, mennyi elesést hordozunk. Segíts nekünk fölállni, átvészelni, túlélni, megerősödni, elhinni, hogy veled mindig újra lehet kezdeni. Köszönjük, Urunk, ezt a te kitartásodat, hűségedet. Dicsőítünk azért, hogy a te kezedből senki ki nem vehet. Szeretnénk ebben megnyugodni, és szeretnénk ebben a jó gyümölcsöket teremni. Ezt kérjük, Urunk, egész gyülekezetünk számára, és együtt könyörgünk a Lónyai utcai gimnáziumért, az itt lévő tanulókért, tanárokért, és a többiekért is, akik ott tanulnak és tanítanak, hogy a te igéd növekedjen közöttük, hogy hagyd tudjanak téged tisztelni, és hadd lehessen az iskola is olyan hely, ahol veled lehet találkozni egymáson keresztül. Köszönjük, hogy szólott a te igéd, kérjük, hogy áld meg minden alkalommal, hittanórán, Isten tiszteleten is, hogy a te igéd hatalmasan, erősen munkálkodjék. Urunk, kérünk, hogy használj minket a te országodban, áld meg rajtunk keresztül szeretteinket, akik nincsenek velünk esetleg itt, áld meg a munkatársainkat, iskolatársainkat, hogy tudjunk nekik adni abból a nagy szeretetből, amit tőled kapunk. Könyörülj rajtunk és segíts meg bennünket gyászunkban, betegségünkben, lelki mélységeinkben, küszködéseinkben, önmagunkkal való vihaskodásunkban. Urunk, látsz mindent. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket, hadd érjen el bennünket kegyelmed és irgalmad. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg testeteket, lelketeket, elméteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki erre elhív titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.